útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek hazánk adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba, kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazán kivételt kapott az orosz olaj és gáz szankcióit illetően, így az ország továbbra is biztonságban van az energiaellátás irányában. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzük a háborút Ukrajnában, és mi vagyunk az egyetlenek, amelyek mindkét felet le tudjuk ültetni tárgyalni egy asztalhoz, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítást lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, közölte Ante Susnál. Erre az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő előírások betartásával lesz lehetőség, jelezte a horvát gazdasági miniszter. A MOL 10 újabb töltőállomás nyit Lengyelországban az idei első fél évben. Ez a cég lengyelországi vállalatának egyik legnagyobb fejlesztési programja az elmúlt években. Történelmi sikert tudhatunk magunkénak, jelentette ki Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke, a Fidesz és a KDNP 2026-os országgyűlési választásokra állított kormánypárti listájának bemutatóján. Kövér László hangsúlyozta, olyan nemzetpolitikát csináltak, amivel mindenki elégedett lehet határon innen is túl, továbbá pénzügyi gazdasági értelemben is visszaszereztük az önállóságunkat. A jelöltjeink erősek és hatékonyak, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Az eseményt nem hirdették meg előre. A miniszterelnök azt mondta, náluk vannak a fiatalok, a romák, a vállalkozók, a kisgazdák, a falusiak, a nyugdíjasok, ez a széles koalíció biztosítja majd a nemzeti kormány támaszát, a fideszesek elszántak, derűsek és jókedvűek, mondta el. Már több mint 1000 vállalatnak nyújtottak támogatást a 340 milliárd forintos innovációs program keretében, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs hozzátette, a támogatott mikro, kis és középvállalkozások 80%-ban Budapesten kívül hajtanak végre fejlesztéseket. Egy hónapig lehet még kérni a személyi jövedelemadó bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. Végül az időjárásról. Általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozhat majd a felhőzet, vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, változó intenzitással, a szél megélénkül, többfelé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 16. részét Törőcsik Franciska előadásában hallgathatják meg.
Szeretné, ha ez a nap nem történt volna meg. Ha ők olyanok lennének egymásnak, mint ezelőtt. De hiába. Valami belül kaparja a lelkét, és nem tud egészen olyan lenni, mint eddig. Bemennek a nézőtérre. Éppen vége van a koncertnek. Sári és az anyukája az oldalsó bejárat előtt tapsol. Vera figyeli az arcát, hogy látszik-e rajta valami. De nem. Tökéletesen ugyanolyan, mint előtte. Mintha semmi rosszat nem csinált volna. Vera ezen elgondolkodik, hogy mennyi minden gyomorforgató dolgot csinálhatnak a felnőttek, amiről ő nem tud. És utána nem látszik rajtuk az égvilágon semmi. Megint megnézi a nőt. Nem hiszi el, hogy ne látna rajta valami apró hibát. És ekkor kiszúrja, hogy a haja nem tökéletes. Jobb oldalt egy részen kócos. Hogy nem veszi ezt észre Béla bácsi? A felesége mindig hibátlan frizurával jelenik meg a színházban, ezt azonnal látnia kéne. Eszébe jut, hogy szól. Figyelmezteti Béla bácsit, hogy őt becsapják, megcsalják, megalázzák. De amikor feléje fordul, és a férfi kérdőn ránéz, megijed. Talán nem is hinne neki. Mit akar ő? Egy kislány is ilyenekbe beleszól. És különben is. Aljas árulkodás lenne. De akkor Sárja mamája nyakába ugrik, és nevetnek. És Sára néni megpördíti maga körül a lányát. És még mindig csak pukkadoznak. Sokan állnak körülöttük, nekik ütődnek, elesnek, lehuppannak a földre. De akkor sem hagyják abba, vihognak tovább. Ülnek kinyújtott lábbal, mint valami régi filmben. Nem is csak úgy valamelyikben, hát persze. Már megint az óz a nagy varázslóban. Ott ül így a vihar után Doroti, csak itt most két Doroti van, és Verában feltámad a féltékenység. Megrángatja Béla bácsi zakójának ujját. Tessék, néz rá a férfi. Vera úgy tesz, mintha nem is ő csinálta volna. Maga elé bámul, úgy nyögi ki. Fura, milyen kócos most Sára néni. Béla bácsi nem érti, mit mond. Visszakérdez. De Vera tudja, ezt az alávalóságot képtelen lesz megismételni. Mit mondasz? Kérdezi megint. De Vera hallgat. Kis ideig felhorgat benne a csalódottság, de szinte ugyanabban a pillanatban meg is könnyebbül. A sors akarta így, hogy Béla bácsi ne hallja meg. Akkor ő mégsem mondott semmit. Mégsem áruló. De ekkor, hiába nem ismétli meg a mondatot, Béla bácsi némi késéssel ugyan, de megérti. És a szájához kap. Mit akarsz ezzel? Vera csak nézi a két nőt, ahogy kászálódnak. Mindkettő a bal lábát hajlítja be, és ugyanúgy csuklik, nyeklik a derekuk. Ha árnyelték lenne, még szórakoztató is volna. Vera próbál nem figyelni Béla bácsira. Kérdeztem valamit? Mondja az. De ekkor szerencsére odaér a papa. Kezelnek, és meg is ölelik egymást. A papa senkit sem szokott megölelni Béla bácsin kívül, és senkinek sem örül annyira, mint neki. Sőt, igazából csak hozzájuk járnak, illetve mióta ők Sárival rosszban vannak, a papa egyedül találkozik Béla bácsival. Vera próbál rájönni, emlékszik-e rám, mióta ismeri Béla bácsit, de nem. És még arra sem, hogy Sárit mióta, mintha mindig is ismerte volna őket. Béla bácsi leül, aztán feláll. A zenekar szerencsére újra rákezd, már egyre többen nézték a két csúnyán beszélő férfit, és néhány néni pisszegett. A Duda anyukája morgott is, hogy ez egy télapó ünnepség, és mondott még valamit, de Vera azt már nem hallotta, mert a zenekar elkezdte az almaszózt. Nem igaz, még arra se voltál képes, hogy átadj egy pár csomagot. Nem voltam, ismeri be a papa. És rázza a fejét, lefelé néz. Vera megsajnálja, mert nem is látta még, hogy az ő apukája ennyire szégyelné magát. Most olyan, mint egy kisfiú. Sírtak a gyerekek. Erre Béla bácsi előbb elmosolyodik, aztán röhögni kezd. Hadd szokják! Vera felháborodik. Hogy lehet ilyet mondani róluk? Nem ők hívták ide ezt a hülye Mikulást, aki nincs is. Ezért most történetesen a papa játszotta el. De még egy részeg színész is jobb lett volna. Felháborodásában éppen a papa felé fordul, hiszen biztosan ő is mérges, és most majd mindjárt elküldi Béla bácsit a fenébe. De éppen az ellenkezője történik. A papa elneveti magát. Azt hittem, megbolondulok. Béla bácsi megöleli. Megveregetik egymás vállát, elindulnak kifelé a zsőjéből az előtérbe. Egy olyan folyosó rész felé mennek, ahol nincs senki. És Vera nem tudja, hogy ő most mehet-e. Az nem olyan nem, mintha hallgatózna. De hiszen hallgatózik. Tehát elindul. Szerencsére a folyosó félkör alakú, mint a páholyok. És lehet úgy is követni őket, hogy ne vegyék észre. Majd elfelejtik, ne foglalkozz vele. Béla, én mondtam neked, hogy nem leszek jó. De annyira erőltetted. Valami csattan. Vera nem látja, mi történik, csak hallja. Talán Béla bácsi keze volt az, vagy a lába. Lehet, hogy belerúgott valamibe. De utána hol voltál? Vera megint lép egyet. Innen már látja is őket, de így meg túl veszélyes. Ekkor veszi észre a mellszobrot a fal mellett. Egy talapzaton áll. Csak egyetlen lépés. Szerencsére a papa háttal van, és amikor lehajtja a fejét, Béla bácsi mellé lép és átkarolja a vállát. Most mindketten háttal vannak. Vera odasurran és legugol a talapzat takarásába. Onnan figyeli a papát, aki most, hogy Béla bácsi visszalép vele szembe, olyan, mintha valami hatalmasság. Mondjuk az igazgató előtt állna. És Vera erre is gondol. A papa mindjárt kap egy intőt, amiért nem jól végezte a feladatát. Muszáj volt innom egyet, mondja. De miért nem itt ittál? Hát nincs itt elég pia. A papa széttárja a karját, és oldalra fordítja a fejét. Mindenki rajtam röhögött. Mikulás parancsnok úrnak tiszteleg, ilyeneket mondtak. Béla bácsi megrántja a papát az ingénél fogva, mint a filmekben szokás verekedés előtt. Ilyenkor szoktak behúzni egymásnak az emberek, de Béla bácsi szerencsére nem üti meg a papát, sőt, azonnal ki is simítja az ingét, simogatja, zavarbejtően hosszan. Aztán a simogatás egyre erősödik, most már majdnem üti a papa mellét. Tudod, hogy mennyire szeretem? Zihálja. Ne haragudj, hebegi a papa. Béci. Ne bécizz! Heteket izmoztam ezzel a színházzal, hogy te lehess a télapó, hogy szemmel tud nekem tartani. A papa a hajába túr, aztán éppen úgy tördeli a kezét, ahogy Vera szokta. Nem tudtam figyelni rá, ne haragudj. De biztos, hogy nem volt semmi. Béla bácsi, ahogy a papa beszél, egészen összekócolja a haját. Most látszik, milyen kevés van már neki, csak okosan középre van fésülve. De hát tudod, hogy ez a plehocki folyton körülötte koslat? A papa legyint. Nem komoly, Béla, az csak egy hülye lengyel. Az mindegy. A papa a tarkóját dörgöli. Itt nem történt semmi, ezt garantálom. Hogy garantálod? Háborog Béla bácsi, és most a saját mellére üt egyet. Hát hogy garantálod, te szerencsétlen Mikulás? Nem láttad? Tiszta kóca haja. Kinek? Kérdezi a papa ijedtében. Ezt meg hogy érted? Tényleg? Dehogy is. Én nem vettem észre. Most, mintha Béla bácsi oda nézne a szobor felé, ahol Vera gugol. Levegőt sem vesz. Ha most kiszúrják, abból baj lesz. De Béla bácsi csak elgondolkodott, vagy körülnézett. Vera látja, hogy elfordul és kihajol a korláton. Hát én meg észrevettem, dohogja. Mert szeretem, érted? És mindent észreveszek. Verának olyan érzése lesz, mint azokon a reggeleken, amikor a forgó bölcsővel álmodik. Akkor érzi ezt a fémes, keserű ízt a szájában, és ezt az égető fájdalmat, ami olyan, mintha izzóvasat forgatnának a hasában. De hiszen ő szólt Béla bácsinak. Ő hívta fel rá a figyelmét, hogy a feleségének kócos a haja. És persze attól még lehet, hogy Béla bácsi szereti a feleségét, de ő volt az áruló, a spicli. Ő tehet róla, hogy most Béla bácsi a papával kiabál, és erről az egészről, aminek ki tudja, mi lesz még a vége. A papa megroppantja a kezét, és egészen más hangon szólal meg. Jól van, Béci, ha ez a hekedűs tényleg veszélyes, tegyünk ellene. Béla bácsi megöleli a papát. Megkérdezted a Böröt kapitány elvtársat? A papa bólint. Rákérdezel, bátyú? A papa bólogat. És ahogy veregeti a Béla bácsi vállát, meg ismételgeti, hogy hát persze, öcsi, hát persze, Verának beugrik az a délután, amikor behívták magukhoz az öregek. Az a két remegős ember, akik annyira örültek neki. És azonnal beugrik a fotó is. A keretben, ami két hónapja nagy bocó és kis bocó alatt lapul a szekrényben. És mert azon a szerencsétlen napon, amikor a papa felhívta az edzőt, sajnos italozás miatt elmaradt a beszélgetés, és Vera többet dacból, vagy ki tudja miért nem kérdezett róla, a témát sem hozta szóba többé, de most egészen elmereng. A párizsi kockán, a viaszkos vászon terítőn. A szép, ráncos arcú nőn meg a vidám szemű férfin. Aztán meg azon, hogyha a fiatal Béla bácsi meg a fiatal papa egy képen állnak, mintha testvérek lennének, és most is úgy szólítják egymást, akkor miért nem testvérek tényleg? És erről ő miért nem tud semmit? Vera annyira izgalomba jön, hogy elveszíti az egyensúlyát. A fenekére huppan, de szerencsére eddig a falnak guggolt háttal, ezért nem csap nagy zajt. Bár így is kalapál a szíve az izgalomtól, attól a felismeréstől, amire rájött. Azok az öregek vannak a képen, akik lesték őt az utcán, és amikor a véletlen, pontosabban az eső úgy hozta, hogy be kellett mennie, puszilgatták a kezét. Hát persze, gondolja Vera, egészen biztosan ők azok. És mikor ide jut gondolatban, Béla bácsi meg a papa már elindulnak a büfé felé. Szerencsére a másik irányba. Vége a beszélgetésnek. Azok a mondatok meg Jakub bácsiról, amikre nem figyelt, amiket az előbb elengedett a füle mellett, mintha el sem hangzottak volna, elszállnak gyorsan. Ki az ablakon? El a Tisza felé. Vagy tovább. A kaszinóig. De az is lehet, hogy a pikgyár szürke tornyainál járnak már. A szombat reggel olyan, mint egy magyar filmben. Végtelen, soha véget nem érő pillanatok, félálomba süllyedő ködös háztetők, az ablaküveg megolvadt és újra fagyott jégrózsái. Vera az udvart nézi. A koszfoltos hóra az éjjel eső esett és ráfagyott. Most, mintha üvegbőr fedné a hó beteg, himlős bőrét. Vera megborzong, fázik, visszafekszik. A szoba élein futtatja végig a szemét. Az ablak keret sötét barna téglája, az asztallap fenyősíkja, a falak villódzó fehér sarkai. Minden vonalat végigkövet a szemével. Az új fali órára pillant, amit Oravec nagyi küldött. Vízipók csodapókos, illetve sima, csak van rajta egy vízipók csodapókos matrica, amit Oravec nagyi és a mama is úgy neveznek, levonó. De Vera már leszokott róla, mert senki nem nevezi a matricát levonónak, a hegyezőt faragónak, a szotyolát makukának, a kapucnit süsűnek, a talicskát furiknak. Bár azt inkább sehogyan sem mondják, a városban nincs talicska. És így a fél év és a karácsony előtt Vera a kedvenc szaváról is leszokott már, ahelyett is azt mondja ösztönösen, hogy szof. Pedig tudja, ha ilyeneket mond, bántja a mamát, mert az olyan, mintha eltévedt volna, mintha nem akarná tudni, hogy ezek az ő titkos szavaik, amiket a mama messziről hozott, otthonról, a falujából, Szirma besenyőből. Vera felhúzza a redőnyt, és ekkor, mintha a jóisten is ugyanezt tenné, váratlanul kisüt a nap. Ez most egy teljesen más világ. Hirtelen úgy látszik, mintha csak egy néhol foltos, fehér plüspulóverbe bújt volna bele az udvar. És vele együtt a kerítés, kerti kút, az orgonabokor, a seprű, a bicikli, a lakatlan kutyaól, a szomszédházak is. A hó tetejére fagyott jég pedig olyan ebben a feltámadó téli ragyogásban, mintha a plüss fehérjét befújták volna ezüstös fénnyel. Vagy mintha apró darált kristályokkal szórták volna meg, ahogy a mama szokta a süteményt. Erről eszébe jut, hát ha ma megint eljön József. Mint a múlt hétvégén, szombaton, amikor váratlanul beállított, és olyan volt a délután, mint egy mese. Mintha tényleg sikerülne azt hinnie olvasás közben, hogy a hős, akiről írnak, az tényleg ő, és nem csak a helyébe képzeli magát. Vera aznap délután újra és újra kívülről látta magát, meg mindent, ami történt. Ahogy ők ott hárman a mamával süteményt sütnek. Ő meg állandóan elfelejtett válaszolni, mert képzeletben csak nézte magukat az ablakból, vagy ki tudja honnan. És arra gondolt, hogy ő mindig ilyen szeretett volna lenni. Eddig is így akart élni, csak nem tudott róla. És most olyan sok volt a boldogságból, hogy nem lehetett elviselni. Csak nézni lehetett, mint egy semmire se jó, túl szép képet. És már megint rettegni kellett, hogy véget ér. De azért szerencsére a mama meg József annyira sokat ugratták őt, hogy megint bambul, hogy sikerült belefeledkezni abba, hogy jó, és nem mindig csak azon aggódni, hogy nem lesz mindig az. amikor ő sem kívülről leste magukat, hanem benne volt a helyzetben, csak azt sajnálta, hogy a papa nem lehet ott. Mert mostanában szombatonként is szolgálatban kell lennie. De aztán este, amikor a papa hazaért, és megtudta, hogy József náluk töltötte a szombatot, és hogy ott ebédelt, akkor a patáliát csapott, hogy már nem sajnálta. A papa letette a süteményt, mert Vera sajnos elárulta, hogy azt is József gyúrta, mert a mama keze fáradt a sok felszolgálástól, sőt, begyulladt a csuklója, olyan nehezen jönnek ki a boros üvegekből a parafadugók. Aztán folytott dűvel magyarázni kezdett nekik, hogy ennek értsék meg semmi értelme. Meg a szokásosakat, hogy van annak a gyereknek apja, aki enni adjon neki, az is inkább arra figyelne, mint hogy folyton a szoknyák után kajtat. Ekkor Vera felkapott egy süteményt, és hozzávágta a papához. Meggyespite volt, befőttből. A gyümölcs húsa vörös nyomot hagyott a papa borostáján, mintha sebes lenne az arca. És a papa meglepetésében felkiáltott. De Vera nem ijedt meg, hanem felkapta a következőt, és azt is hozzávágta. És amikor a papa meg akarta fogni, átbújt az asztal alatt, és amikor ő is átbújt, még egy harmadikat is hozzávágott. Annyira fájt, hogy alig bírt magához térni. Ezt a borzalmas és szimpadias véget ma talán el lehetne hagyni. Okosabb lenne semmit sem mondani a papának, úgy sem tudja meg, ha eljön József. Mire hazaér a szolgálatból, a fiú már nem lesz itt. Már ha jön egyáltalán, mert sajnos megint nincs megbeszélve. Elmehetnének korcsolyázni. És a mama főz megint strapacskát, amit József imád. Mert végre olyasmi étel, amit Lengyelországban is esznek. És nem mindig főz elég pörköltel. Vera eddig észre sem vette, hogy a menzán ezek vannak. De mióta Józsefnek egyre gyakrabban van honvágya, és emlegeti, hogy milyen ételeket esznek otthon, és hogy már nincs sok idő, és karácsonykor végre haza fognak utazni Tarnovszkije Góriba. Azóta jobb híján, hogy ne arra gondoljon, hogy a fiú az ünnepekre elutazik, még ezt is megfigyeli. És tényleg, a menzán általában csak az változik, hogy milyen főzelék van, milyen pörköltel, de igazából mindennek egyforma íze van. A kimondhatatlan nevű lengyel városról neki persze más jutott az eszébe. Úgyhogy süteménysütés közben, amikor a mama kiment a kamrába vaníliás cukorért, és amikor József megint a keresztapjáékról mesélt, Vera közbevágott, és megkérdezte, hogy emlékszik-e még arra, amit megígért. Ezt vagy háromszor elmondta, hogy amit megígért, annak idején, ott, Sáriknál, amikor először, amit megígért, kimentek beszélgetni, szóval, hogy az. József a lisztes kezével összerajzolta Vera arcát, és ekkor jött vissza a mama. És Vera ekkor nem azért nem nevetett annyira, mert kívülről látta magát, hanem mert nem kapott választ. És emiatt rátört a szomorú izgulás. Amikor már elült a nevetés, és hirtelen csönd lett, József csak akkor mondta. Persze. Mit persze? Kérdezte a mama. Egyszer, mondta József, már ha eltetszik engedni, ó, jaj, vágott közbe a mama, ez nem jól kezdődik. Elviszem majd Verát csónakázni Tarnovszkije Góriba, fejezte be József. Azért még ne béreld ki a csónakot, szúrta oda szigorúan a mama. De József ezt meg sem hallotta, mert elöntötte a honvágy, és megint a hatalmas tóról beszélt, ami ott húzódik a város alatt. És hogy ez egy másik világ, és abban a másik világban tényleg jó. Miért itt nem jó? Kérdezte Vera. De, felelte József, csak ott, amíg visszavíz, és teremről teremre jársz, meg húzod magad, meg a csónakot a folyósókon, szóval, amikor csak ringsz, ott mindenről el lehet feledkezni. Erre a mama keserűen nevetni kezdett, hogy miről akar József ilyen fiatalon elfeledkezni, de Vera ösztönösen a földre nézett szégyenében, és már majdnem megszólalt, meglepődve és megbántva, hiszen a mama mindenre figyelni szokott, nemhogy egy ilyen súlyú dologra, amikor a mama a szájához kapott és megszólalt. Ne haragudj, fiam, De ettől sem lett rossz a kedv, sőt a mama meg Vera elkezdte Józsefet az anyukájáról faggatni. És bár kicsi volt még, amikor meghalt, a nagyapja és a nagyanyja gyakran meséltek neki róla, és ezeket a történeteket el tudta így vagy úgy ismételni. De ahogy belekezdett, egyre gyakrabban kevert lengyel szavakat a magyarok közé, mintha elfelejtett volna beszélni. Néha vissza is váltott egészen. Ilyenkor ő meg a mama csak néztek, és ezzel nem is lett volna baj. Verát nem bántották az idegen szavak, amik számára nem jelentenek semmit, mert azok is finomak voltak és szomorúak, meg pezsgők és édesek, ahogy formálódtak József száján. De amiért megszülettek, az már rossz volt. Ez is szomorú izgulást okozott, mert azt jelentették, hogy József annyira elvágyik onnan, hogy már arra sem tud figyelni, hogy hozzá beszél. Próbálta megérteni, elfogadni, elképzelni, milyen lehet. Hogy neki hiányozna-e a város, az iskola, az ételek, de hiába gondolt a Tiszára, a villamosra, a Dugonics térre, semmi nem volt József közelségéhez mérhető. Már persze akkor, ha a papa és a mama mellette vannak. De hát az meg természetes. És ekkor egy pillanatra bevillant Sári. Ő az egyetlen, aki eszébe jutna. Aki azt jelenti, neki is van itt valakie. Tartozik valakihez. Erről meg persze eszébe jutottak az öregek. És ez a boldog süteményezés éppen jó időpontnak látszott, hogy megkérdezze erről a mamát. Arról nem is beszélve, hogy a József anyukájáról mondott félig lengyel, félig magyar történeteket is unta már, de ekkor a mama azt mondta, jobb, ha József indul. És tényleg jobb is volt, mert néhány perccel azután, hogy elment, a papa hazaért.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 16. részét Türőcsik Franciska mondta el. A műsort Somosvári Eszter szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Berkes László pápai prelátus, Miskolc új diósgyőri plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Kicsit lehet, hogy elkanyarodok attól, hogy a hivatás történetéről beszélgetünk, de mennyire érzi azt László atya, hogy előítéletesek nagyon az emberek, még a hívő emberek is?
Mindenki egy kicsit előítéletes, igen, még a hívők is természetesen, és ez nagy baj. Ez egy nagy baj, tehát mindenkinél meg kéne hagyni a lehetőséget arra, hogy megismerjük őt, a valóságot, a jó szándékait. Meg kéne hagyni ezt a lehetőséget. Tehát nem rövidre zárni a dolgokat. Ez nagy hiányosság a mai világban. És most ezek a technikai eszközök, nem akarok bántani vagy okolni külön semmit, de nem könnyű. Ezért is jó volt az az élet szakasz, meg az a család, amelyikben nagy szám volt az, hogy rádió került a házhoz. tévén nagyon sokáig nem volt, viszont jött a Pali bácsi, a János bácsi a szomszédból, és a sötétedés mellett, gyertyafény mellett, hát akkor már volt villany is, de eleinte még az se volt, elbeszélgetni hosszan bármiről.
Átadták a saját élettapasztalatukat.
Igen, és szabadon megismerni egymást.
Két év sorkatonai szolgálat az katalizátorként szolgált László atya életében, hogy egyértelművé tegye azt, hogy valóban a papi hivatás az útja, úgyhogy elindult az EGRI szemináriumban. Ugrok egy nagyot az időben, 1979-ben szentelték. Felidézne egy-két fontosabb mozzanatot, momentumot, hogy a szemináriumból milyen emléket őriz szívesen?
Három helyen jártam szemináriumban, ugye Pannonhalmán, Egerben és Budapesten, a leghosszabban Budapesten, de azért vegyük úgy, hogy az 5 év után szentelés, de 6 évig voltam szemináriumban, tehát 1 évet papként is, így a leghosszabb idő az Budapesten volt, csodálatos időszak volt életemben, mind a 6 év. A kispaptársak, a tanárok, maga a rend, a kívánalom, azt már talán Győrben a gimnázium alatt is hálát adok ért, hogy megszoktatták velünk a csendet. Ez egy nagyon fontos. Kényszerített vagy kényszerű csendben sokan vannak ebben a világban, de abban a csendben, amit az ember szívesen vállal, ami az Isten csendje, ott kevésbé. Tehát ez egyik, ez a szeminár. A szemináriumban a csend. Budapesten este nagyon jó leső érzés volt, mikor már nem volt kötelező semmi, akkor este elmenni a kápolnában néhány percre, vagy 10 percre, vagy 20 percre. Elcsendesedni. Sötét folyosókon keresztül kellett áttévlávolni oda, arra a részre, ahol laktunk. Meg hát maga a tanulás is. A tanulásnál pedig mondhatom azt, hogy az az érdekes, hogy hogyan lehet eljutni a semmiről a valamire. Ezt csak azért mondom, mert ha valaki, hát nem tudom, van-e olyan, aki ma arra gondol, hogy esetleg pap is lehetne, de azért nem akar, mert azt mondja, én nem tudok semmit, nem jártam itt arra se. Ez ne tartsa vissza.
Meg tud tanulni hát bármit.
Mindent meg tud tanulni, és amit az ember az elején nem tud, a többiek pedig már mind kiválóak belőle, néhány hónap vagy év után kiderül az, hogy talán még jobban is tudom, mint ők. Meg kell tanulni.
László atya megütötte a fülem meg a szívem valahol ez a gondolata, hogy ma kényszerű csendben élnek az emberek. Nekem meg az a tapasztalatom, hogy félnek az emberek a csendtől. Félünk a csendtől, mert találkozni kellene akár saját magunkkal, kihívásokkal, nehézségekkel, akár a Jóistennel is lehetőség lenne ebben a csendben. És pont ahogy az előbb a technikai kütyükről beszéltünk, hogy mennyire nem volt még rádió, tévé a régi időkben, most pedig tényleg percenként elővesszük az okostelefonunkat, és a világhálón beszerzünk bármilyen információt. Az ember, én azt tapasztalom, azt érzem, hogy fél a csendtől.
A kényszerű csenden én azt értem, hogy kényszerűnek érzi, és ezért mindent megragad ahhozért, hogy elverje, hogy megszüntesse, ezért bekapcsolja a kütyüjét, a tévéjét, és hallgatja a zajt, akkor is, ha nem szükséges. Zajszennyezés, meg ilyesmi szavakat használnak manapság, és tényleg az van, mert nem arról az, hogy szép, komoly zenét, vagy akár könnyű zenét hallgat az ember a csendben, a csend mellett. A csend, mint értékes pillanatok, ez, amit nem találnak meg az emberek. Amiben az ember vágyódik a csendre, és ez, amit megtanítottak, hálát adok érte, a szemináriumban, a szerzetességnél, és itt tovább.
1979-ben szentelték pappá László atyát, itt két mozzanat, amit kiemelnék, az egyik a szentelési jelmondata, hogy milyen jelmondatot választott, ami egyfajta ilyen életfeladatként ilyenkor ott áll a szentelés előtt álló fiatalok előtt. A másik pedig az, hogy nem tudom, hogy ez így van-e még a mai napig, de hosszú-hosszú évtizedeken keresztül felszentelt papok, rögtön szentelést követő hetekben, hónapokban egy római zarándoklatra mentek, és ilyen zarándoklatra László atya is eljutott.
A jelmondat, veszem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Rengeteg lehetőség volt, hogy miért éppen ezt, szerintem a többinél is ugyanaz a szempont van, amikor az ember nagy fába vágja a fejszéjét, amikor rálép látszólag a bizonytalan útra, amikor úgy veszi észre, hogy most mi lesz, az ember szeret belekapaszkodni valamibe. A pap számára nem véletlenül hívják nódusznak ott a kejhen azt a középső kis gombot, amit úgy meg tud fogni az ember, hogy nem, véletlenül se csúszson ki a kezéből. Tehát ilyen szempont volt benne, hogy veszem, fogom, megragadom, megszorítom az üdvösség kelyhét, mert valamibe bele kell kapaszkodnom. Anélkül nem megy. Most itt ezen a csúszós időben, és jó, ha az ember bele tud kapaszkodni bármibe. Tehát ez volt a szempont is. És az üdvösség kelyhét Jézust, tehát valakit, aki erősebb nálam, aki biztos pont. Ugyanez a jelmondat másik felé is, hogy segítségül hívom az Úr nevét, az is egyfajta kapaszkodó. A másik pedig, hogy hálát adok a Jóistennek azért, hogy az életem meg a papságom három szent életű pápa idejére esett. 23. János pápa, 6. Pál pápa, 2. János Pál pápa, vagy 1. János Pál pápát is ide vehetem még az, akinek az idejében volt a kispapságom ott Pesten. És Veres Árpád atya, Mikolai Vince atya, ők voltak, akik úgy vezettek bennünket. Talán nem sok olyan zarándoklat van életemben, kettőt tudnék említeni, vagy hármat esetleg, pedig sok volt, ami olyan flott volt, ami sikerült, ami szép volt. Ez a papszentelés utáni zarándoklat, ami Bécssel kezdődött, addig sose voltam nyugaton. Ma már gyerekek vannak önök, akik bejárták a félvilágot. Igaz, hogy egyszer voltam határon kívül, csak megemlítem éppen, katonaságnál 72-ben a csehszlovák határa vittek bennünket a nyugat-német határhoz egy hadgyakorlatra. Éjjel, éjfél körül, Komáromnál, a vasút, dobogó vasúton mentünk át úgy, hogy hátunkon volt a géppisztoly. Hihetetlen. És 18 éves voltam. Na jó, egyszer csak úgy mondom. Tehát nem voltak külföldi útjaim, ekkor is, ez az egy volt, csak vittek akkor is, és akkor a papszentelés után egyszer csak elindultam nyugatra. Mikor hattagú családban a nővérem ugye Debrecenbe járt, és akkor mindig szerettem volna utazni. Mindig. És akkor édesanyám mondta, hogy majd mehetsz még ki, gyerek, majd mehetsz még. Hát ez be is következett. Tehát Bécsben kezdtük, aztán Rómába jutottunk, Assisiben voltunk, akkor Lódban voltunk, meg Einsiedelnben. Egy 10 napos úton. Életem egyik legjobb zarándoklata volt. És megékeztünk Rómába, és egy szerdai, azt hiszem, egy szerdai kihallgatáson ott voltunk, első sorban kaptunk helyet, és mondhatom, hogy majdnem akkor kezdtük mi a papságot, amikor a Szentatya meg a pápaságot. 60 év alatti fiatal, erőteljes ember volt, hallottuk a hangját, azt még álmodni sem mertem volna, hogy a pápával egész közelről tudok találkozni, és én ott jött el, és én az első sorban lévén, hát én már pötyögtem akkor angolul, és elmondtam neki, hogy itt vagyunk Magyarországról, újonnan fölszentelt papok, és nagyon jó érzés a mennyei atya mellett, hogy van egy földi atyánk is. Tehát az a földi atya jelképe volt nekem a pápa, amire mindenkinek szüksége van végső soron. És ő csak annyit mondta, hogy thank you, 3 szót, thank you. Remélem értett, amit mondtam, nem is arról van szó, de és közben rátette a vállamra a kezét. Én ezt nem tudtam, de közben fényképeztek is, azt se tudtam. Csak másnap mondták a társaim, hogy ki vagy téve a kirakatban. A fotósnak a kirakatában, aki kiratta a fényképeket, hogy hát aki fölismeri magát, az jelentkezzen. És akkor abból rendeltem abból a képből néhányat.
Nem is a fotó az örök emlék, hanem maga ez a gesztus, meg a találkozás élménye.
Igen, igen.
Ez közvetlenül a szentelést követő hetekben, hónapokban
igen,
volt.
Igen, tehát június 17-én volt a szentelés, és ez pedig tán már június végén volt mindjárt. Június vége, július eleje.
Ha már itt vagyunk a zarándoklatoknál, említette azt László atya, hogy nagyon sok zarándoklaton vett részt, de ez egyike volt azoknak, amelyek, nem ezt a szót használta, de ezt mondom, hogy ilyen tökéletesen sikerültek. Mi kell ahhoz, hogy egy zarándoklat meghozza azt az eredményt, amit az ember vár?
Olyan végképp nem én vagyok a fontos. Az a zarándoklat a jó, ahol nem azon gondolkodom, hogy én hol alszom, mit iszok, hova megyek, hanem mit akar nekem a Jóisten adni. ő akar nekem adni azzal az úttal, azzal, hogy kimozdít arról a helyről, ahol élem a mindennapjaimat, mert mutatni akar nekem valamit. Minden zarándoklat egy kicsit mintája a mennyei hazába való érkezésnek. Gyakorlatilag itt már a földön gyakoroltat bennünket, hogy Isten arra az átmenet erre, ahol mutatni akar nekünk valamit, adni akar valamit, olyasmit, amit azon a helyen, ahol vagyok, ott nem tud adni.
Ez az, ami motiválta így az évtizedek alatt László atyát, hogy sok zarándoklaton vegyen részt, megszervezzen is?
Voltak olyan zarándoklatok, amik mondjuk így miattam voltak, meg voltak olyan zarándoklatok, amiket én vezettem, tehát ami azok miatt volt, akikkel együtt mentem. És mindig volt benne egy olyan, hogy nem csak látni a világot, hanem inkább így mondanám, hogy találkozni. Találkozni a helyjel. Ezen sokszor elmélkedtem, vagy gondolkodtam már, hogy milyen érdekes, hogy az idő az megy, a hely az marad, és amikor zarándoklunk, akkor időben nem tudunk visszazarándokolni Szent Ferenc korába, de Assisibe igen. És éppen ezért a hely is ad nagyon sok mindent. Nagyon szerettem azt mondani, főleg gyerekeknek, hogy mikor ott vagyunk egy zarándok helyen, akkor nyugodtan tegyétek oda a tenyereteket a kőre. Mert azt a követ valaki megfogta, és oda tette. És ha te kezed ugyanazon a helyen van, akkor kontaktus lesz, kapcsolat lesz vele. Meg kapcsolat lesz azokkal a szentekkel, azokkal az eseményekkel is, amik ott történtek. A Szentföldet tudnám még említeni, ami hasonló jellegű volt, ami fontos volt számomra. Ott meg egészen a kapcsolat Jézus Krisztusig megy vissza. Érdekes, hogy Kolozsváron éreztem azt. A kolozsvári Szent Mihály, vagy nem tudom melyik, a főtemplomban, ahol van a Mátyás király szobra, ahová nem tudom mikor eljutottunk, de miért ez nem éppen egy kifejezetten a zarándok hely, de ott éreztem azt, hogy egy zarándok helyen mindig találkozik az ember azzal a sok ezer meg millió emberrel is, akik tele imádkozták azt a helyet. És éppen akkor sokan voltak, fiatalok is abban a templomban, de ha nem lett volna senki, akkor is a falakból is visszasugárzik rám az a sok-sok imádság és kegyelem, ami ott felhalmozódott.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Térjünk vissza László atya életútjához. 79-es szentelést említettem, ezt követte rögtön egy budapesti tanulmányi szabadság. Aztán pedig 4 kápláni szolgálati helye.
2 fontos szempont van, és a kettő kiegészíti egymást. Az egyik az, hogy mire van szüksége az egyházmegyének, és mire van szüksége a papnak. Tehát, hogy az egyházmegye itt és ott és amott igényel egy másik papot, az is motiváció, meg az is, hogy mi a terv egyik vagy másik pappal. Vagy hogyan akarom én a papnak az életét irányítani azáltal, hogy ide, oda, amoda, ennyi vagy annyi vagy amennyi időre helyezem. És akkoriban mondhatnám azt, hogy pörgették az eseményeket, és azt mondták, hogy elég egy év, jó. Megint elég egy év. És én akartam maradni, de nem lehetett, mert pörgették.
Pedig ezek nagyon jó helyek voltak. Szentrő, Miskolc, Szentanna,
jól éreztem.
Eger, Belvárosi, Fülplébánia.
Nagyon jól éreztem ott magam, de érdekes, hát igen, Miskolcról miért kellett nekem Egerbe menni azért, hogyha netán ki akartak küldeni Rómába, azt nem tudom, de ők tudták. És akkor oda vittek Egerbe, és egy évig még ott kellett lenni. És akkor azután jött a Róma.
Beszélgetésünk elején említettük a számokat, hogy van 4x2 év László atya életében, ami így fontos szerepet játszik. Beszéltünk a bencések időszakáról, beszéltünk a katonaság 2 évéről. Én úgy gondolom, hogy egy hasonlóan nagyon-nagyon meghatározó szerep a római tanulmányi szabadság.
Mindenért hálát adok a Jóistennek, tehát Róma különösképpen is. Oda el lehet menni kirándulóként, zarándokként, 5 napra, 10 napra, de egészen más a világ, amikor az ember úgy érkezik oda, hogy egy évig nem megyek haza. És ez 2-szer is előfordul. Amikor úgy fekszik le az ember, hogy másnap is ott kell föl. Azért az egy tekintélyes időszak már egy egész esztendő az embernek az életében, és ott azon a helyen, Róma, az idő szédítő mi volta? a múlt, a történelem. Azért szédítő szót használok, mert van ott egy hely, pontosan hol nem tudom, hol egyszer csak sétálgattam, és mellettem ott egy gödör. Mellettem ott egy 6 méteres lyuk, és lenéztem, és ott volt a régi Rómának a szintje. Azóta ennyit ráépítettek. Szédítő az időnek a távlata, a történelem távlata. És másik pedig az, hogy az egyház központja is a pápáknak a lakóhelye, a világ találkozó pontja, meeting point, sokak számára. Kilépek a PMI ajtaján, és akkor jön egy másik papi civilbe öltözött emberke, elkezdünk beszélgetni, mind a ketten megyünk a Gregorián Egyetem felé, és közben kell, hogy ő Kanadából jött, én meg Magyarországról. A legjobb barátom az kolumbiai volt, például, vagy az olaszok, Szardíniáról volt egy aranyos évfolyamtársam, Szicíliából, Indiából. Tehát ott lehetett érezni, hogy világ egy, és hogy Krisztus mindenkihez jött. Tehát Rómában eltölteni 2 évet, egyrészt a tanulás, az a kisebbik dolog, az egyház megtapasztalása. Az egyháziasság megtapasztalása, a jézusi szándék megtapasztalása szempontjából óriási. Ezt mindenki tudja, aki hasonló cipőben járt, mint én.
Ott szerezte meg a doktorátusát?
Előkészítettem, mondjuk így, a licenciát. Azért örülök neki, hogy 2 év alatt sikerült a Gregorián Egyetemen egy licenciát szerezni. És aztán annak a kidolgozása, laureaként, az már itt volt a Hittudományi Akadémián. Az egyház egy ekleziológia, az egyház szentség-bűnösség paradoxona Hans Urs von Balthasar műveiben.
Szép címe
óriási.
Van.
Óriási.
Miskolcot már megemlítettem, 2 is káplánként, egyszer a Szent Anna plébánián, hazajöve Rómából a Mindszentté plébániára került káplányi szolgálatra, és hát most is Miskolcon, most az új Diósgyőri plébánián beszélgetünk, többször visszatérő helye települése Miskolc László atyának. Ez azért számomra nem egy olyan általános, nem egy olyan nagyon megszokott dolog. Miskolc ennyire a szívéhez nőtt, vagy nem volt nagyon ráhatása arra, hogy ide kerüljön?
És nem mindig én kértem azt, hogy kerüljek Miskolcra, tehát ezt nyugodtan mondhatom. Volt talán olyan is, de többnyire nem. Tehát közünk volt Miskolcot, csak úgy belegondolok, hogy családról szóba került már, hogy a édesanyám még 7 voltak testvérek, abból egy Miskolcon lakott, az ő családja számosan itt laktak Miskolcon, a nővérem szintén Miskolcra jött férhez, itt lakott, tehát én többször megfordultam Miskolcon. Aztán utána, hát Miskolc elég nagy város.
Sok templom van, ezért is merül fel bennem az, hogy mennyire nehéz vajon itt közösséget építeni, ahol ennyi templom, ennyi egyházközség van. Válogathatnak, egerre szokták azt mondani, hogy válogathatnak az egriek is, de a miskolciak is válogathatnak a templomok között.
Az az érdekes, hogy így egy városban lenni, még akkor is, ha nem folyamatosan, de gyakorlatilag ugye 1980 óta, 45 esztendőn keresztül látni mindezt, és sok érdekességre jön rá az ember. Én abban az időben kezdtem Miskolcot megismerni, amikor 15 valóságos plébánia volt, mindegyik működött, mindenhol dugig volt a templom, és most meg hát nem tudom hány működő plébánia van, jóval kevesebb, és hát másképpen él manapság az egyház. Ebben most nem menjünk bele, hogy hogyan élt akkor, hogyan élt máskor. 2 részre azért lehet osztani szükségszerűen, mert a történelem is úgy mutatja. Az egyik az a 89 előtti időszak, másik pedig a 89 utáni. Ott van a kettő között a mai kor, meg az akkori kor között egy átmeneti időszak, egy 10 évnyi, amit oda is, meg ide is lehet sorolni. Abban az időben lehettem itt káplán, amikor Miskolcnak 240 ezer lakosa volt. Most megtán 120 vagy annyi sem. És azok a lakosok nem csak számszerűek voltak sokan, hanem beözönlött a városba Borsod megye színe java. Felszívta őket az LKM, a digép, bár, hogy mondjam, szocialista, kommunista idők voltak, de mégis itt felszabadultan érezték magukat, és elindultak a templomba. És akkoriban még az volt, hogy a templomban úgy érezték az emberek, hogy kapnak valamit, találnak valamit. Szívesen jöttek oda. Nem éreztek benne semmi kényszert. Szívesen jöttek oda, mert közösséget találtak, evangéliumot találtak, társakat találtak, amire szükségük volt, amire most is szükségük lenne, csak most azt hiszik, hogy mindezt máshol is megtalálják. És az a helyzet, hogy hát csak mivel éppen tegnap került elő egy beszélgetés során ez, hogy én a Mindszenti templomban, amikor káplán voltam ott, többször megszámoltattam a jelenlévő híveket, csak a diákmisén mindig 500-an voltak, egész vasárnap egy 2500-on, és ez olyan természetes volt. A színdaraboknál, a pásztorjátéknál, húsvéti misszióm játéknál, hát úgy kellett beosztani a sok gyereket, mert volt egy csapat, akinek az volt a neve, hogy tömeg. És akkor mondom, te mi leszel? Te is tömeg leszel. Mikor már az ötödik, hatodik mondta, de már az is tömeg, akkor én, hogy jó, akkor te leszel csőcselék. Úgy mondott, hogy ő csak csőcselék. Nem olyan, mint a többi, hogy tömeg, hanem csőcselék. És így tovább. Tehát mikor könnyedén összejött a 100 szereplő, akik szívesen jöttek, és éjféli szentmise előtt 10-kor már rágták a küszöböt. Pedig olyan jó lett volna egy kicsit még úgy készülődni, elcsendesedni, de milyen jó volt, hogy jöttek, és az éjféli mise előtt is ott volt a 100 gyerek. És a nagy hóban bevittük a színpadot, meg kivittük a színpadot, hogy éjféli szentmisére már alkalmas legyen minden.
Ma is nyitottak az emberek, keresnek valami kapaszkodót, nyitottak lennének a transzcendensre. Ezt vajon miért nem a katolikus egyházon belül találják meg?
Jó kérdés, hogy miért nem ott. Azért változtak az emberek, hogy nyitottak és keresnek valamit, de nem csak az a baj, hogy nem kitartóan, hanem hogy azért még mindig eléggé immanensen. Tehát a keresésükben kicsit hiával vannak a transzcendensnek. Tehát egy kicsit jobban kéne az Istent elfogadni azt, hogy az Isten az Isten. És nem azonos azzal, hogy most itt a Földön pár évig járok egy egyházi iskolába. És ezzel minden rendben van. Azt hiszik, hogy azzal eleget tettem. Nem tudom, hogy én hát megérek-e még ilyen változást, hogy tényleg jobban nyitottak legyenek a transzcendensre. Azt akarják elérni. Az igaz Istent. Nem csak az Istenszerűt. Ne elégedjenek meg egy dicsértességgel, hanem akarják Jézus Krisztust.
Berkes László pápai prelátussal, Miskolc Diósgyőri plébánossal Papildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes